például ugye a Tarvarő, amiről az előbb is beszéltünk, az egy Titanicban hajózik valahol, és éppen süllyed el, az emberiség pedig egy másik Titanicban hajózik valahol a Karib-térség gyönyörű napsütötte meleg vizein. Nem, egy közös környezetben élünk, és ha tönkretesszük, akkor elsőként ezeknek az élőlényeknek a megfogyatkozása, a kihalása, eltűnése jelzi, de a végén ugye mi is ott vagyunk, mi is sorra kerülünk, ezért nagyon fontos, hogy minél több esetben beszéljünk erről, hogyan lehet megőrizni, hogyan lehet fenntarthatóbb módon élni az életünket, mert ha nem változtatunk, akkor baj lesz.
Tudjuk-e valahogy mesterségesen segíteni a szaporodásukat?
Igen, tehát ebben az esetben mesterségesen tekinthető az, hogyha például, amit a Madách Egyesület kétértő süllővédelmi szakosztálya is végez önkéntesek bevonásával, hogy például kitisztítja az élővízzel, kis csatornával köti össze azokat az erdei kisvízállásokat, ahol ezek a békák élni, szaporodni tudnak. Ugye nagyon fontos, hogy az ökológiai csapdákat elkerüljük, tehát amikor egy erdei feltárás történik, fakivágás, az erdei utak kátyúiban megálló vízben tudnak szaporodni, csak esetleg a békák, mert máshol nincs ilyen kisvízállás, akkor ott, ha belehajtanak a járművek, akkor tömegével pusztulnak el ezek az állatok. De hogyha a kérdés másik vetületé gondolok, tehát hogy megéri-e a veszélyeztetett fajokat fogságban zárt körülmények között szaporítani és úgy kiengedni, akkor erre a válasz egyrészt az, hogy igen, vannak ilyen sikertörténetek, tehát Magyarországon például a Rákosi vipera, de közép-hosszú távon az nem működik, hogy folyamatosan a vadonba kihelyezett, vadonban élő állományok folyamatosan pusztulnak, és akkor azt mindig mesterség zártartásból pótoljuk. Ez gyakorlatilag pénzkidobás, és már középtávon sem működik. Ez úgy működik, hogy az élőhelyeket alakítjuk vissza úgy, hogy élhető legyen. És most gondoljunk bele, hogy egy olyan erdőben, ahol a sárga hasú unkák, a hegyi unkák tudnak szaporodni, mennyivel szívesebben kirándulunk mi is, mint egy olyan kiszáradt, lábon száradó, halódó erdőbe, ahol nincsen gyakorlatilag szinte már semmi élet.
Köszönjük szépen Orbán Zoltánnak, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjének. Az elmúlt percekben a tarvargyúról és a sárgahasú unkáról beszélgettünk. Minden jót kívánunk neked, szia!
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra, szervusztok! I told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. One red cent. Is that a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know.
Körülbelül egy évvel ezelőtt foglalkoztunk Esterházy Péter Esterházy családnak a korábbi villájával, ami valahol a Római part környékén van, és akkor is vendégünk Esterházy Márton volt, aki fia Péternek, most a napokban, talán tegnap lett volna 75 éves, ez újból egy kicsit az érdeklődést is felcsigázta. Mi is így vagyunk, és most Eszterházi Mártont kerestem, és kérdezem, hogy hogy áll a villa. Akkor beszéltünk arról, hogy nehezen talán, de átvette az önkormányzat is, segíteni kezdett, meg valamilyen szervezet alakult. Na, de inkább akkor neked hagyom, Marci, a elmondást, mert én eléggé hiányosan ismerem ezt. Szia, Péterfi Ferenc vagyok.
Köszöntök mindenkit. Gyorsan ki is javítalak, mert én a Marcel vagyok.
Jaj,
a
bocsánat.
Márton az pedig a nagybátyám, a focista.
Igen. Ja, Istenem, elnézést, igen.
Hogy igen, ott tart most a dolog, hogy 11-én volt, lett volna 75 éves édesapám, és ennek apropóján volt több ünneplés, meg megemlékezés, és többek között a alapítványnak is volt egy sajtótájékoztatója a Magvető kávézóba, aminek az alapítványnak a elnöke az a Vámos Miklós író, és ezt hárman alapították, a Vámos Miklós, a Dragomán György, meg a Daniel Kelman, németországi író, annak abból a célból, hogy a mi régi házunk, ez az Emőd utcai ház, római fürdőn ez alkotóház lehessen. És tavaly év végén került az önkormányzat, tehát a harmadik kerületi óbudai önkormányzat tulajdonába a ház, és februárban kapta meg az alapítvány a fenntartást, tehát van egy megállapodás az önkormányzat.
Tehát nem tulajdonba kapta, hanem működteti, vagy fenntartja, ahogy mondtad.
Igen, azt hiszem most egyelőre talán 10 plusz 5 évre, de lehet, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de hogy most egy ilyen hosszabb időre megkapta, úgyhogy ez mostantól az alapítványnak a feladata az, hogy fenntartsa a házat.
És volt próbálkozás, hogy a főváros esetleg vegye át, de nem volt hozzá ereje, de van valami biztatás azért, hogy ez annál van olyan nagy kaliberű dolog, hogy a fővárosnak is jó lenne ebbe szerepet válni, tehát hogy talán a működtetésbe, vagy mennyire ismered ennek a mindennapi küzdelmeit?
Hát egyrészt nagyon sok embert megmozgat, tehát hogy folyamatosan jönnek a Vámos Miklóshoz felajánlások, a legkülönbözőbb féle felajánlás.
Ez
tehát van, aki munkát ad, van, aki bútort, van, aki pénzt, tehát hogy nagyon sok embert megmozgatott, ami szuper, cégeket is megmozgatott. Szerintem a fővárossal is, hogy a fővárosnak a helyzetében én nem látok bele, azt látom, hogy elég komplikált most ott minden, de amíg még volt Budapest Brand, addig a Budapest Brand-el elindult volna pont egy közös program így tavasszal. Aztán megszűnt a Budapest Brand, úgyhogy avval az a része ott elhalt, de szerintem egy csomó minden lesz. A ház az alkalmas arra egyébként, hogy a lenti rész csak befejeződik a felújítás, hogy ott legyenek a könyvbemutató kisebb rendezvények, azért ez egy jól használható lenti tér, meg a kert is, és akkor a fönti lakrész lesz kialakítva úgy, hogy két írót, fordított szerkesztőt fogadjon rövidebb, hosszabb időre.
Egy idejűleg kettőt.
Ez lesz a rezidenci része a dolognak.
És hogy áll ez? Tehát látszik-e valahol a felújításnak a vége, vagy szóval legalábbis egy olyan stáció, amikor ez a működés már kifele is egy kicsit látható, mit gondolsz?
Hát ez most indul el lényegében, tehát a tető van a legrosszabb állapotban, úgyhogy avval indítanak. Párhuzamosan Szabó Levente és a Műszaki Egyetem középület tanszéke is jelentkezett. Itt a tanszék egy egész évet szán arra, hogy az alkotóházat körbejárja, mint tematika. Az első fél évben készültek felmérések, interjúk családtagokkal, meg barátokkal, akik ott laktak, és most a második fél évben van nekik tervezési feladatuk is már. Több mint 40 diák vette fel ezt az órát, aminek a fókuszában a ház áll, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és szerintem egy ilyen nagyon jó előkészítése annak, hogy ez egy hosszú távon is jól működő ház legyen.
Meg hogy sokféle szakterületnek, meg sokféle ügyinek a találkozási pontja legyen.
Igen, úgyhogy egyelőre úgy látom, hogy ez a ház önmagában kicsit úgy működik, mint ahogy apám működött élete során, hogy így sok embert így összehoz, meg megmozgatja.
Ürügyet jelent ez. És az azt jelenti, hogy lehet, hogy az év vége fele már akkor, ahogy mondtad, a két lakás valahogy elérhető lesz, és hogy használható, vagy mit gondolsz?
Hogy igen, tehát én is a Miklós azt mondta, hogy szerinte legkorábbi időpont az a szeptember.
Aha.
Én mindig mondom, hogy szerintem a jó munkához idő kell, szerintem akkor sincs baj, hogyha jövő ilyenkor jön az első vendég a házba. Mindenre ilyen atipikus megoldások születtek apámmal kapcsolatban. Ugye a hagyaték az Berlinben van, annak most lesz az átadása, 29-én hivatalosan nyílik meg a Berlini Akadémián az Eszterházi Péter Archívum. A könyvtár az Evangélikus Országos Gyűjteményben van. Ők most csináltak egy nagyon szép kiállítást, ami hétfőn nyílt meg, dedikált kötetekből, meg különböző...
Ez a Deák téren van, ha jól tudom, ez a múzeum? Ez az Evangélium.
Ott van az Üllé út és a Szent Királyi sarkán.
Akkor más út, igen.
Ott van az Eszterházi Péter és Gitta könyvtár, és a ház is egy ilyen atipikus megoldás lesz, úgyhogy soha nem úgy működik apámmal kapcsolatban semmi, ahogy ezt ugye nagykönyvben meg lenne írva, de mi ennek örülünk, hogy ezek az alulról jövő, meg kisebb kezdeményezések, ezek mindig sokkal hatásosabbak, mint ha egy nagy állami monopólium alá került volna be.
A családon belül napi renden van ez, vagy szóval foglalkoztat valakit, van, aki erre különösen a családból esetleg érzékeny, vagy te vagy ez a valaki, hogy álltok?
Én mindenki érzékeny rá, és mindenki kiveszi valamennyire a részét. Nyilván az anyám, az édesanyám, az utolsó szó az mindig
az övé,
hogyha hagyjuk. De valahogy úgy alakult, hogy én kicsit többet foglalkozom. Ugye nagyon sok kérés jön be, különböző jogdíj, vagy idéznék valahol. Vagy ezeket mindenki nagyon szépen betartja, és vagy ha nem, akkor szólunk neki, hogy ez ugyanolyan szerzői jog, még akkor is, hogyha egy nem élő író esetében van szó. Úgyhogy mindig van vele valami most, hogy a születésnapja van, meg most, hogy a ház így aktív lett, hogy ház körül aktívak lettek így az események, most nyilván kicsit több van, de...
Azt akkor abban a reményben egy év múlva jó lenne megint erről beszélni, az is lehet, hogy jó lenne élő bejelentkezés akár onnan, ami már, hogy egy kicsit a működést, mint egy ilyen tudósításként körbe nézzünk, és ott elmondjuk, hogy a hallgató, mintha látná, mintha jelen lenne, hogy is működik ez. Na hát köszönöm. Nagyon örülünk, és pláne ennek, ahogy mondtad, ennek az atipikus szisztémának ez egy izgalmas innováció, hogy hogyan történ a együtt nem működő szervezetek, vagy korábban kapcsolatban nem levők, hogy találnak utat egymáshoz egy jó ügy kapcsán. Köszönöm szépen, és Eszterházi Marcell volt a vendégünk, elnézést kérek ezért a beszélgetés elején levő.
Én is köszönöm. Hogy
minden jót, szia, minden jót.
Köszönjük. Ooh.
114, 115, 116.
117 perc.
Mindig szívesen foglalkozunk itt a civil rádióban a Budapest 100-zal, amely nem csak az építészeti örökségre, hanem az épületekben élő közösségekre is felhívja a figyelmet. Idén május 24 és 25-e között rendezik. Mudra András, a projektvezetője van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a civil rádióból.
Szervusz, üdvözlök mindenkit.
Az idei tematika közzöld. Konkrétan ez mit jelent? Milyen házak jelentkezését vártátok idén?
Olyan házakat keresünk, amik valamilyen zöld területtel rendelkeznek, például egy belső udvarral, egy tetőkerttel, vagy egy növényel befuttatott ganggal, és ezeket a közösségek gondozzák. Ugye itt nem csak lakóházakról beszélünk, hanem intézményekről is, tehát az intézményeknek a munkatársai, és idén közösségi kertekkel is foglalkoztunk, úgyhogy őket is megszeretettel láttuk, és örültünk, hogy csatlakoztak is szép számmal.
Lehet-e már tudni pontosan, hogy melyik épületek, házak, közintézmények, közösségi kertek lesznek látogathatóak majd?
Lehet. Egy nagyon-nagyon szép és impozáns 76 házzal fogunk idén menni, és ezeket a budapest100.hu-n a program honlapján lehet megtalálni, hogy melyek ezek a házak.
Egy térképes keresőt is láttam, ez már az aktuálisakat tartalmazza?
Nem, ami a budapest100 honlapján van, az jelenleg az adatbázisunk, mert ugye mi minden évben kutatást is végzünk az adott épületekről, ezek épület történeti kutatások, és ezeket utána, a rendezvény után egy mindenki számára elérhető adatbázisra feltöltjük, és ott lehet őket térképesen keresni.
Lehet-e már?
Még sajnos nem az aktuális.
De mindenképpen érdekes ezt böngészni. Lehet-e már tudni valamit a programról, hogy esetleg honnan indulnak majd a séták, hogyan lehet majd csatlakozni ezekhez az épület, illetve kertbejárásokhoz? Mi az, amit most láttok a szervezés mostani szakaszában?
A szervezésen jelenleg úgy állunk, hogy a programfüzetet lezártuk. Lezártuk a szerkesztését az önkéntesek és lakók számára, és már a grafikusunk dolgozik a nyomtatott programfüzetünknek a dizájnján, és május első hetében fogjuk publikálni ezeket a programokat. Lesz bőven lehetőség épületbejárásra is, sétákra, városi sétákra, ezeket vegyesen szakértők, illetve nagyon lelkes önkénteseink tartják, úgyhogy lesz bőven mód mindenre, ezeket május elején fogjuk tudni a nagy közönség számára is nyilvánossá tenni.
Említetted az előbb, ha rosszul emlékeznék, kérlek javíts ki, hogy 76 helyre lehet majd ellátogatni. Válogatnotok kellett? Tehát sok jelentkező volt?
Nem válogatunk. Nagyon-nagyon sok jelentkező volt, de nem válogatunk. Mi mindenkit nagyon szívesen látunk. Egyetlen egy feltételnek kellett megfelelni, az az idei tematika, hogy legyen valami közösségek által fenntartott zöld felület, és szerencsére az összes 76 helyszínünk ennek meg fog felelni, és ahol végigcsinálták ezt a folyamatot, a programszervezést, illetve az önkéntesekkel való együttműködést, az a ház az nyitva lesz.
Tehát az önkénteseitek már elkezdték a közös munkát a közösségekkel. Lehet-e még csatlakozni, valamilyen módon támogatni az idei Budapest 100-at?
Ugye az önkéntes felhívást az első kört még januárban tettük ki, illetve lehet, hogy még azelőtt is januárban már elkezdtünk dolgozni az önkéntesekkel, februártól már a házakkal, a lakókkal is együtt dolgozunk, de amennyiben valaki most tudott, vagy szerzett tudomást az eseményre, és nagyon szívesen csatlakozna, még van egy-két ház, ahol akár a hétvégén be lehet segíteni így önkéntesség formájában, úgyhogy ha az e-mail címünkre a budapest@kek.org.hu címre, ezt egyébként a honlapunkon is meg lehet találni, ha ott felkeres minket, akkor még elképzelhető, hogy tudunk neki helyszínt találni.
Hogy jött az ötlet idén, hogy a zöldülő házakkal, zöldülő kertekkel foglalkoztatok? Mi adja igazán a tematikáját ennek a mostani Budapest 100 programsorozatnak?
Uh-huh. Hát ugye ez egy nagyon aktuális téma, egyre többen foglalkoznak vele egyébként városszinten és kisközösség szinten is, illetve így a nagyvilágban is egyre fontosabb az, hogy hogyan tudunk viszonyulni a városi zöld felületeinkhez. Mi itt a Kortárs Építészeti Központban is nagyon, nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Közösségi kerteket üzemeltetünk 15 éve, úgyhogy abszolút egy ilyen kézenfekvő dolog volt. Maga a témafelvetés az egyébként a Budapest-es csapaton belülről érkezett. Ilyenkor mindig közösen leülünk és megvitatjuk, hogy mit lehetnek a következő éves témáink. És nagyon tetszett mindenkinek ez a felvetés, úgyhogy végül erre esett a választás.
Egyébként az építészek mit mondanak erről az érdekes jelenségről? Mert sok helyen lehet hallani, hogy ezek a növények felfutnak a falakra, amik aztán később erodálják ezeket a felületeket, szóval gondolom érdemes azért tervezni a kerteket egy-egy épületen belül.
Mm-hmm. Igen, igen. Fontos ezeknél így megkeresni ezeket a kapcsolódásokat, és együtt tervezni a kettőt. Egyébként ez is egyre nagyobb tendencia, hogy odafigyelnek erre az építészek is. Én ennek különösen örülök, úgyhogy mivel hogy én is építész vagyok, úgyhogy én is már a témából kifolyólag is próbálok minél jobban odafigyelni arra, hogy főleg a lakókörnyezetünknél minél több ilyen zöld felületet tudjunk létrehozni, és azok minőségi zöld felületek legyenek, diverzek, és ne pedig egy nagyon rövidre vágott fű egyet borítsa csak a környezetünket.
Jó gyakorlatokat, vagy legalábbis példákat is gyűjtötök ebben az adatbázisban. Aki ellátogat idén a Budapest 100-ra, kaphat-e ötleteket, inspirációt azzal kapcsolatban, hogy a saját közösségében, vagy a saját terében kerteket, vagy zöld előfelületeket valósítson meg?
Én ebben biztos vagyok, már abból kifolyólag is, hogy mi is kiírtunk egy zöldítő pályázatot, ennek már megvannak a nyertesei is, három kiemelt díjazottat, vagy három kiemelt helyszínt fogunk díjazni egy nagyobb támogatással. Ők is egyébként mind meg fognak nyitni a Budapest hétvégén, tehát nagyon friss emlékekkel, illetve élményekkel fognak vagy élményekről fognak tudni beszámolni, de nagyon sok olyan helyszínünk is van, aki korábban különböző fővárosi vagy önkormányzati zöldítőpályázaton részt vettek, vagy csak a lakók önszorgalmából, de kialakították a saját maguk kis kertjüket, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezekről is lehet kérdezni őket, és nagyon sok jó információval gazdagodni.
Tehát május első hetében érdemes újra felkeresni mindenképpen a honlapotokat, akkor lesz elérhető a részletes programfüzet. Hol lehet még tájékozódni mindennel kapcsolatban, az eseményekkel kapcsolatban?
Ugye a honlapunkon minden fönn lesz, illetve a Budapest 100-nak van a Facebook oldala is, illetve Instagram oldala is, illetve most már létrehoztuk a hétvége, illetve az azt megelőző sétanap, valamint szakmai napnak a Facebook eseményét is, úgyhogy a teljes szortimentben lehet tájékozódni.
Köszönjük szépen, és szívesen foglalkozunk majd még az idei Budapest 100-zal, amelyet tehát május 24 és 25-e között rendeznek. Mudra András projektvezetője volt itt velünk a vonalban. Sok sikert kívánunk, minden jót nektek.
Szia. Köszönjük szépen, köszönjük, minden jót. Please don't cry.
Stop.